Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló, szerető jó atyánk. Köszönjük, Uram, neked ezt a napot. Köszönjük, hogy ezen a napon is velünk voltál minden percben, Uram. Érezhettük a Te erődet, a Te jelenlétedet. Ó, Uram, talán ebben az órában is oly sokszor elcsüggettünk. Talán oly sok teher van a mi vállunkon, Uram, és oly kilátástalannak tűnik a mi életünk. De milyen jó érezni, Uram, hogy Te velünk vagy. Milyen jó, hogy a Te kezed nem bánt minket, hanem simogat, Uram. Milyen jó, hogy Te nem ellöksz, hanem Te felkarolsz bennünket. Felkarolod a mi ügyünket. Pedig, Uram, tudjuk és látjuk, hogy milyen a mi életünk. Tudjuk, hogy ezt nem érdemeljük meg. Nem érdemeljük meg a napról napra megújított kegyelmet, amelyben vigyázol ránk, és amelyben megtartasz bennünket. Talán sokszor oly gonosz a mi szívünknek szándéka. Talán sokszor nem úgy bánunk szeretteinkkel, embertársainkkal, Istenünk, ahogyan azt Te jónak látod, ahogyan azt kedves Te előtted. Ó, Uram, bánjuk bűneinket. Bánjuk, hogyha vétettünk ellened. Bánjuk, hogyha megsértettük esetleg a Te gyermekedet a Krisztusban. Kérünk, jó atyánk, légy most is mi velünk. Légy, Uram, ebben az órában. Engedd, hogy tanuljunk Mózes történetéből. Engedd, hogy belepillanthassunk az ő életébe. És Uram, kérünk, hogy adj üzenetet ő általa, az ő példáján keresztül. Hiszen erre éhezünk, ezért jöttünk, Uram. Kérünk, hogy tarts meg bennünket, és engedd meg, hogy ezen az Isten tiszteleten tanuljunk Te tőled. Fiadért, az Úr Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, jó atyánk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg a mi Úrunk Istenünknek igéjét, ahogyan szól hozzánk a Biblia olvasó kalauz szerint mai napra kijelölt ószövetségi ige szakaszból. Mózes második könyvének negyedik részéből, a negyedik rész első 17 verséből. Mózes ekkor így felelt. Hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az Úr. De az Úr erre azt mondta neki. Mi van a kezedben? Egy bot, felelte ő. Dobd a földre, mondta az Úr. Amikor a földre dobta, kígyóvá vált, és Mózes elfutott tőle. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál. Mózes kinyújtotta a kezét is, megmarkolta, az pedig bottá vált a markában. Így majd elhiszik, hogy megjelen neked az Úr, atyáik istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Majd pedig ezt mondta neki az Úr. Dugd be a kezedet a kebledbe. Bedugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta, hófehér volt a keze a poklosságtól. Ezután pedig azt mondta, dugd vissza a kezedet a kebledbe. Visszadugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta a kebléből, ismét olyan volt, mint testének többi része. Ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra az első jelnél, majd hisznek a szónak a következő jelnél. De ha még erre a két jelre sem hisznek, és nem hallgatnak a szavadra, akkor végy a Nílus vizéből, öntsd a szárazra, és a Nílusból vett víz vérré válik a szárazon. Akkor ezt mondta Mózes az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, nehéz ajkú vagyok, és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki. Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává, vagy süketté látóvá, vagy bakká? Talán nem én, az Úr. Most azért menj. Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. De ő azt felelte. Kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta, van neked egy testvéred, a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Sőt, jön is már eléd, és ha meglád, szívből fog örülni. Beszélj azért vele, és add szájába a szavakat. Én pedig a te száddal és az ő szájával leszek. És megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Ő majd beszél helyetted a néppel. Ő lesz a te szád, te pedig Istenként állsz mellette. Vedd a kezedbe ezt a botot, és tégy vele jeleket. Eddig Istenünk felolvasott igéje. Kedves testvéreim! A felolvasott ige vers így kezdődik, hogy Mózes ekkor így felelt. Rögtön jön a kérdés bennünk, hogy mikor. Mi történt ezelőtt az ekkor előtt? Mi történt Mózes életében, miután ezt mondta, hogy hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra. Hogyha Mózes életét megpróbáljuk röviden összefoglalni, akkor rögtön azzal kell kezdenünk, hogy csodás módon megmenekült még csecsemő korában, amikor a Nílus vizére ki kellett tennie az édesanyjának. Fiatal korát Egyiptomban töltötte, a királyi udvarban nevelkedett és tanult, és hát a fáraó leánya szinte gyermekévé fogadta ezt az idegen népből származó kisfiút. Ennek köszönhető, hogy Mózesnek elindult ott Egyiptomban a karrierje, tanulhatott, képezhette magát, annak ellenére, hogy ő idegen népből való volt. Abból a népből való volt, akinek a többi tagját kínozták és kényszer munkára adták. Azt mondhatjuk, hogy egy nyugodt értelmiségi élete volt. Semmi izgalom nem volt benne. Ám jön egy nagy fordulat, amikor megváltozik az ő élete. Felborult az addig nyugodt élete, amikor egy egyiptomit megölt azért, mert látta, hogy kínozza az ő népéből való testvérét. Ahol eddig szerették Egyiptomban, ezután már gyűlölik. Szerették, de még nagyobb az a gyűlölet, ami ezután árad az egyiptomiakból ő felé. Az eddigi nagy befogadó szeretett testvérek még nagyobb gyűlölő erővé válott. Pedig Mózes csak a szívére hallgatott. Mózes csak megvédte egy társát, aki egy népből való volt vele. Menekülnie kellett. Mozgalmasabb lett az élete. Majd Midján földjén letelepszik, egy pap család befogadja, és annyira megszerették ezt a Mózest, hogy még munkát is adtak neki. Ez a midjánita pap még a leányát is hozzáadta feleségül. Mert jó ember volt, de mégis menekülnie kellett. És elindult egy újabb nyugodt időszak. Családot alapított, dolgozott. Azt mondjuk, hogy nyugvó pontra jutott az élete. Mondhatjuk, hogy répbe ért. Megtalálta a helyét. Ám, testvérek, ebben az újabb nyugodt állapotban ismét történik egy nagy változás. Talán életének a legnagyobb változása, amikor az Úr belép az ő életébe, a hétköznapjaiba, és elhívja őt a munkájától egy sokkal nagyobb munkára. Mégpedig arra, hogy vezesse ki a nyomorúságban lévő népét Egyiptomból. Amikor ezt tudatja vele az Úr a csipke bokorból, Mózes megijed. Megijed és csípőből elkezdi önmagát ócsárolni, nem tartja magát alkalmasnak erre a feladatra. Ebben az ijegységben ő nem tudja felfogni, hát miért pont rám van szüksége az Úrnak? Miért nem tud mást küldeni? Miért pont engem akar ezzel zaklatni, amikor én nekem már az életem révbe ért, én már boldog családi életet élek, megvan a munkám. Miért pont engem akar az Úr kizökkenteni ebből? Annyi minden van már Mózes mögött. Annyi minden az az üldözés, az a gyilkosság. Itt van a nyugalom ideje, és mégis mennie kell. Mert testvérek, van úgy, hogy az ember eltervez valamit az életében, ám van úgy, hogy az Úr ebből kizökkenti. Van úgy, hogy az Úr kész és képes új tervet adni az ember életébe, az ember tervei helyett. Akit menekült, akit talán üldöztek már valamikor ebben az életben, arról tudjuk, hogy talán még jobban keresi a nyugalmat, mint az átlag ember. Akit valamikor üldöztek, az igyekszik úgy alakítani az életét, hogy minél jobban elkerülje mások támadását, hogy ne kelljen újra szenvednie. Bizonyára mi is igyekszünk a magunk módján távol tartani a problémákat, próbáljuk a problémáival felénk közeledő embereket talán csitítani, talán helyre tenni, de talán még hogyha nem is üldöztek bennünket, mi is törekszünk a nyugalomra és a biztonságra. És persze, hogyha már valahol sérelmet szenvedtünk el, hogyha valahol már üldöztek bennünket, arra a helyre nem vágyunk vissza. Arra a helyre szívünk szerint nem is megyünk vissza. Így volt Mózes is Egyiptommal, nem vágyott oda vissza. Nem ment vissza a szenvedés földjére. Jól lehet, ő nem szenvedett ott, de nem akart visszamenni, hiszen már őt egyszer elüldözték onnan. Nem akart ezt, és elkezd maga ellen kampányolni. Elkezdi felsorolni azokat a tulajdonságait, ami miatt hátha visszahátrál az Úr ettől a tervétől. Milyen különös, hogy ezt tesszük mi is talán. Hogyha valamit szeretnénk elérni, akkor a pozitív tulajdonságainkat mondjuk el. De hogyha valami alól szeretnénk kihúzni magunkat, akkor inkább a negatív jellemzőket, hogy hát biztos, hogy ne kerüljön ránk a sor és a választás. Mózest az Úr elhívta, és ott nem volt kifogás testvéreim. Az Úr nagyon jól ismerte ezt a Mózest, talán tudta is, hogy majd be fogja vetni ezeket a kifogásokat, de ennek ellenére mégis őt tartotta alkalmasnak arra, hogy kivezesse népét onnan a fogságházából. Jelentéktelennek mondja magát Mózes. Azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy mindezt megcselekedjem. Az Urat nem érdekli ez a kezdeti makacság, mert őt szeretné felhasználni. Ő neki terve van, és elkezdi felkészíteni erre a feladatra. Ez az ige szakasz, amelyet most felolvastam köztetek, erről a felkészítési időszakról szól konkrétan. Ezek alapján, a csodák alapján készíti fel az Úr Mózest arra, hogy majd tényleg oda tudjon állni a nép elé, és hogy tényleg elhiggyék, hogy őt Isten küldte oda. Hogy nem csak egy magánakcióról van szó, hanem hogy tényleg Mózesnek is legyen ereje visszamenni, oda, ahonnan elüldözték, és hogy a nép is elhiggye, hogy itt tényleg Isten az, aki szabadítást akar hozni az életükben. Az Úr csodás jelek kíséretében készíti fel Mózest a munkára. Szükség van erre, mert tényleg ez lesz majd a bizonyíték. Mózes fél. Fél, mert úgy gondolja, hogy ha majd a nép elé fog állni, nem fognak hinni neki. Talán azt fogják tényleg hinni, hogy magánakció volt. Oda igen erős bizonyítékok kellenek, hogy felismerjék, hogy igen, ezt az embert tényleg az Úr küldte közénk. Különben még meg is kövezik Isten káromlásért. Ha valaki abban az időben az Úr nevében próbált tenni valamit, és ott nem volt meg az Úr bizonysága és az Úr háttér támogatása, azt könnyen megkövezték. A népnek látnia kellett azt a mögöttes hatalmat, azt a mögöttes erőt, amit Isten adott az ő kiválasztottainak. Az első jel, testvéreim, a bot kígyóvá válása volt. Azt mondja az Úr neki, hogy dobd el azt a botot a földre, és hát ahogy eldobta ezt a botot, kígyóvá vált. Testvérek, ez az első jele volt az Úrnak, hogy egy élettelemből, egy élettelen padarabból élő lényt tud készíteni, élő lényt tud csinálni, szinte a másodperc tört része alatt. Egy önmagában ártatlan, száraz padarab hirtelen élőlényi, sőt egy veszélyes ragadozóvá tud válni az Úr kezében. Ebből láthatta Mózes, hogy az Úr kezében, ami látszólag használhatatlan, az mégis használható eszközé tud válni. Talán már saját magát is ilyen száraz padarabnak gondolta. Olyan padarabnak, aki már megnyugodott, és ő már nem tud, már nem életképes, nem tud tenni semmilyen nagy dolgot az életben. Ám az Úr kezében kígyó tud lenni. Egy élő lény tud lenni ebből a padarabból. És veszélyes is tud lenni Egyiptom népére. Az Úr úgy dobja majd be őt az egyiptomiak közé, mint ahogy az ember eldob egy botot. és nagy veszély lesz ott számukra. De ezt a botort nem csak el kellett dobnia ennek a Mózesnek, hanem hát mikor már kígyóvá vált, meg is kellett fognia. Talán már testvérek ez a nehezebb. Nem tudom, hogy vannak-e közöttünk olyanok, akik még gyermekkorukban csintevésből egy-egy siklót megfogtak. Bizonyára kevesen, hiszen a legtöbb ember undorodik ezektől az állatoktól. Hát Mózesnek le kellett küzdenie ezt az érzését. Biztos, hogy nagy hit kellett ahhoz, hogy tényleg egy mérges kígyót meg tudjon fogni a farkánál, de mégis azt olvassuk, hogy Mózes leküzdötte ezt az érzését, és megfogta a kígyót. És az Úr csodát tett, hiszen ez újra bottá vált az ő kezében. Bizonyos lett ezután Mózesnek, hogy hát itt Isten tényleg működik. Hogy nem csak elhív egy feladatra, hanem ő megadja az ehhez szükséges erőt is. Hiszen saját erejéből nem lett volna kígyó abból a botból, de viszont kígyóból se lehetett volna botot csinálni. Testvérek, a második jel már súlyosabb. Az első jelről, erről a bot és kígyó jeléről azt mondhatjuk, hogy Mózes által, de valahogy mégis Mózesen kívül történik ez az egész. Ám a második jelet a saját bőrén kellett megtapasztalnia. Azt mondja neki az Úr, hogy dugja a kezét a kebelébe, bedugta, kihúzta, és hát olyan fehér lett, mint a hó. Egy szempillantás alatt leprás lett az egyik keze. Még fizikailag hozzá tartozott, de mégis az élet már megszűnt abban a végtagjában. Teljesen kifehéredett, megszűnt benne a keringés, és bomlásnak indult egy pillanat alatt. Ezzel megmutatta az Úr, hogy Mózes nem lesz független az eseményektől. Nem csak egy olyan követ lesz, aki odaáll és elmondja, hogy itt mit visz véghez az Úr, hanem ő is a bőrén fogja érezni az egész szabadítás eseményét, annak a szenvedéseit is, de annak az örömét is, amikor csodákat visz véghez, amikor megszabadul a nép Egyiptomból. Ő is ugyanúgy fog szenvedni, de ugyanúgy átéli majd a jót is népével együtt. Ez az első két jel szerintem elég világos és elég erős jel volt Mózes meggyőzésére, ám testvérém, az Úr számol azzal, hogy a népben még ennek ellenére lehetnek hitetlenek. Ismeri nagyon jól a fogságban lévő népét, nagyon jól tudja, hogy még ha látja ezt a két jelet, még mindig fognak olyanok akadni, akik egyáltalán nem fognak hinni ebbe. Ezért egy újabb jelet készít el az Úr Mózesnek. A harmadik jel az majd ott fog ténylegesen végbe menni Egyiptomba, hiszen jelenleg a történet nem a Nílus partján játszódik, hogy a Nílusból kivesz egy marék vizet a földre, ejti és az vérré fog változni. Ebből majd meg fogja látni a még mindig hitetlenkedő nép, hogy az Úr cselekszik, és ahol az Úr saját népe védelmére kell, ott mondjuk ki, hogy az ellenségnek a vére fog folyni. Ahogyan Mózes leejti a vizet a földre, úgy fog kifolyni az ellenség vére is, hogyha nem engedi Isten népét kiszabadulni a hatalmából. Testvérek, ezek után már Mózes nem kételkedik az elhívásában. Ezek után már megnyugszik. Most már érzi, hogy nagyon meg fog változni az élete, vissza kell menni oda, ahonnan elüldözték, ám érzi azt, hogy Isten használni akarja ebben a szabadító tervében, és ez egyfajta nyugodtságot ad neki. A szakasz vége felé közeledben még mindig azt érezik, hogy talán vonakodik egy kicsit, de már nem keres olyan erős kibúvókat feladata alól, hanem inkább szembesíti az Urat hibájával, hiszen azt mondja, hogy hát én nem vagyok ékes szóló, nekem nehéz a szám, Uram. Én nem tudok beszélni. Nincsen jó beszédkészségem, lehet, hogy nem fogok tudni majd jól vitázni. Arra képes, neki érzi most már magát, hogy véghez vigye a fő munkát, hogy véghez vigye a jelek tételét, de már prédikálni nem tud. Arra képes, hogy a nép felismerje majd rajta keresztül, illetve a csodákon keresztül, hogy igen, itt Isten az, aki szabadítani fog, hát de a beszéd az nem megy neki. Nem mindenkinek adatik meg. Nem mindenki lehet ékesen szóló, nem mindenki lehet prédikátor. Az Úr felháborodik ezen, és el is ismeri azt, hogy igaza van ennek a Mózesnek. Azt is megtehette volna, hogy beszédkészséget ad. Ezt is megtehette volna, de az Úr jobbnak látta, hogy ezt a feladatot másra bízza. Így lett Áron a szószóló. Jobbnak látta az Úr, hogyha megosztja ezt a munkát. Legyen segítője, ne legyen egyedül ott Mózes. Jól lehet, az ő erejével és az ő nevében fog cselekedni, de mégis biztosabb az, hogyha van egy társ a munkájában, az ember mellett. Így Áron lett a szószóló, aki prédikál, Mózes pedig az a szent eszköz, akitől Isten kapja az utasításokat majd a szabadítás során. Így történt, testvéreim, Mózesnak a felkészítése, így lett részese és elfogatója annak a, mondjuk azt, mennyei karriernek, amit az Úr szán neki. Így lett a fő szereplője Isten szabadító tervének, amelyet elkészített a fogságban sanyargatott népe számára. Próbáljuk meg összefoglalni röviden, hogy mire tanít bennünket ez a történet. Az első, hogy amikor mi is kapunk valamilyen feladatot az Úrtól, amikor talán felismerjük magunkba valamihez az Isten által adott tehetségünket, akkor előfordulhat az, hogy mi is kibúvókat keresünk. Ezernyi meg ezer indokot tudunk talán mi is felsorolni, hogy Uram, hát miért ne engem? Ahelyett, hogy tényleg imádságban elkérnénk tőle az erőt is hozzá. Talán félünk attól is, hogy ha már mi el is vállaltuk azt a feladatot, amit az Úr megvilágított nekünk, attól félünk, hogy az emberek nem fogják elhinni, hogy ezt tényleg az Úrtól kaptuk. Mi van, hogyha az emberek nem hiszik el, hogy mi az Úr nevében tesszük azt, amit teszünk? Azon rágódunk, hogy mi van, ha nem hiszik el. De testvéreim, higgyétek el, hogy akit az Úr elhívott valamilyen munkára az életben, akár egy-egy közösségnek az életében is, akár ennek a gyülekezetnek az életében is, annak lesznek gyümölcsei. Hogyha az Úr valakit elhív, erőt is ad hozzá. És ennek lesz termése. Ennek lesz folytatása mindig. És hát látni fogja mindenki egy idő után, hogy ki az, aki alkalmas, ki az, aki rátermett a feladatra, ki az, aki tényleg szívből csinálja az egészet az Úr dicsőségére. És hát könnyedén kiderül az is, testvéreim, hogy ki az, aki talán megélhetésből, talán anyagi javak miatt, talán még egy látszat kereszténységet is fenntart egy-egy gyülekezetben emiatt, pusztán a pénzért, hogy meggazdagodjon. De persze ez nem csak a gyülekezetek életére igaz, hanem szinte bármilyen területére az életnek, ahol munkát végeznek az emberek. Testvéreim, akit Isten elhív valamilyen feladatra, én azt úgy látom, hogy az az ember úgy fogja érezni magát, mint amikor a botból kígyó lett. Nem azt mondom, hogy olyan élő lény válik belőle, akit mindenki gyűlölni fog, hanem aki elhív Isten, az úgy érzi magát, hogy eddig tehetetlen voltam. Eddig képtelen voltam arra, hogy cselekedjek. De most már botból élő lény lettem az Úr ereje által. Most már kész vagyok tenni és cselekedni az Úr lelkének segítségével. Most már élek, és kész vagyok hasznos lenni Isten szerint arra a munkára, amit ő reám bízott. Testvéreim, az is lehet, hogy nehéz az ajkunk. Nem mindenki születik szószólónak, nem mindenkiből lesz prédikátor ezen a világon. Vannak viszont, akiknek nem csak a szavai szólnak hozzánk, hanem látjuk tetteiben szólni az embert. Beszélnek a cselekedetei, beszélnek a munkái, amit véghez visz egy-egy közösségnek az életébe. És ezekben a tettekben meglátszik, hogy tényleg az Úr hívta előt. Ezek a tettek beszélnek, testvéreim, mert ott van Isten bizonysága. Ebből is érezzük, testvéreim, hogy nem kell mindenkinek mindenhez érteni, hanem elég ahhoz, vagy azokhoz, azokon a területeken jónak lennie, amelyekre az Úr elhívta őt. És persze az Úr gondoskodni fog majd arról is, hogy legyen munkatársa Legyen olyan, akinek egy másik feladat adatot, és a két ember már ki tudja egészíteni egymást. Az egyik lesz a száj, a másik pedig az, aki a csodás jeleket tudja tenni. Az egyik ember ki tudja egészíteni majd a másik embert tehetségével. Mint ahogyan egy testnek együtt tudnak működni a tagjai, úgy külön területen munkálkodó elhívott emberek is össze tudnak dolgozni majd. Mert ugyanabból a forrásból kapják az erőt hozzá. És ugyanaz az Isten hívta el őket a szolgálatra. Mert testvéreim, Isten ügye sohasem volt magánakció, hanem elhívott emberek együttműködése, mindenki a maga tudása szerint, egyedül az Isten dicsőségére. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Kegyelmes jó atyánk, köszönjük, hogy ezen az esti órán is tápláltál bennünket igéddel. Köszönjük, hogy belepillanthattunk Mózesnek az elhívásába, Mózesnek a vonakodásába, Istenünk. Ó, olyan jó volt látni, hogy te felkészítetted őt csodás jelekkel, hogy legyen bátorsága és bizalma végezni azt, amit rábíztál. Ó, Uram, kérünk, hogy erősíts meg bennünket is ott, ahol vagyunk. Erősíts meg abban a munkában, amelyre elhívtál bennünket. Ne engedd, Uram, hogy elcsüggedjünk. Ne engedjük, hogyha a terhek visszahúznak bennünket, hiszen az erőnk nem akárkitől van, hanem tőled, Istenünk. Mert te szeretsz bennünket, és te azt szeretnéd, hogyha mi egymás javára is tudnánk tenni. Nem csak a magunk hasznát keresnénk a magunk tehetségével, hanem a testvérekét is. Ó, kegyelmes jó atyán, kérünk, hogy engedj bennünket együttműködni. Hadd tudjuk egymást szeretni. És ebben a szeretetben, Uram, hiszük azt, hogy menni fog mindig. Mindig, amit te reánk bízol. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi esténket, maradj velünk az éjszakában. Kérünk, hogy a hét további részében is légy velünk minden napon, és engedd majd, hogy ismét eljöhessünk a te nevedet dicsérni vasárnap délelőtt ide az Isten tiszteletre. Kérünk, hogy maradj szeretteinkkel, maradj azokkal, Istenünk, akik aggódnak értünk. Kérünk, hogy légy a betegekkel, akik talán kórházi ágyon, Uram, várják a te gyógyításodat. Légy azokkal, akik szívük szerint itt lennének, Uram, de mégsem tudtak jönni. Kérünk, jó atyánk, légy azokkal, akiknek fáj még a szíve egy-egy gyászeset miatt, mert talán elveszítették szerettüket, lehet, hogy testben, de az is lehet, hogy csak lélekben, Istenünk. Kérünk, te légy az árvák gyámola, te légy, Uram, a hozzád fohászkodóknak megsegítője, mert nem is bízhatunk másban, mert nincs is más név, Uram, ezen a földön, amely előtt meghajolhatunk. Egyedül a te neved az. Szeretünk, Istenünk. Szeretünk és kérünk, hogy maradj mindig mi velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.